Hőkatolikus rádiója nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Nagybőjti lelkinapot tartottak az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban. Miskolcon is megemlékeztek február 25-én a kommunista diktatúra áldozatairól. 20 évvel ezelőtt kezdte el működését Sátoraljóújhelyen a Zemplén Turinform iroda. Új korszak kezdődik a Sátoraljóújhelyi Zemplén Kalandpark símúzeumának életében. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Valamire való vagy címmel tartott előadást a nagybőjti lelkinapon az Egri Gárdonyi Géza Ciszterci gimnáziumban Süveges Gergő újságíró tanár, kócs, kommunikációs tréner, tanácsadó. A 11. évfolyamos diákoknak támpontokat adott arra, hogyan ismerjék fel az Istentől kapott ajándékaikat, amiket a közösségeik javára tudnak használni, kamatoztatni. Süveges Gergő újságírót hallják.
Arról szeretnék beszélni, hogy melyek azok az adományok, ajándékok, karizmák, amelyeket a lélektől kapunk. És azt gondoltam, hogy a 11-esek számára ez egy fontos téma lehet, hiszen ebben az életkorban is keresgéljük saját magunkat, keresgéljük, hogy hol van a mi helyünk a világban, ki vagyok én valójában, mire vagyok én jó, mire szánt engem az Isten, talán még ezt a kérdést is felteszem magamnak 11-es koromban, és ehhez a gondolkodáshoz szeretnék néhány mankót adni. Ez nem egy olyan típusú előadás lesz, amelyik megmondja a tutit, vagy beledöngöl a földbe, vagy rettenetes elvárásokat támaszt, hogy miért kell az egész életemet most azonnal átalakítani, nem, szó sincs erről. Inkább szempontokat szeretnék adni, meg kérdéseket felvetni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudom megtalálni azokat a válaszokat, amelyekre a kérdések ott dübörögnek bennem, hogy mire szánt engem az Isten, mihez van valójában tehetségem, és ha érzem azt, hogy valamire van tehetségem, mert hogy valamire egészen biztosan van tehetségem, akkor ezt a képességet, ezt hogyan tudom kibontakoztatni? Egyrészt a saját örömömre, de azért sokkal inkább a közösségem javára. Szóval tehetségünk sok mindenhez lehet. Lehetek én nagyon ügyes énekes, zenész, fúrófaragó ember, vagy akár másokat meghallgató ember, de igazság szerint a nagy kérdés az az, hogy melyek azok a képességek, melyek azok az ajándékok, amelyeket arra kaptam, hogy a közösségemet szolgáljam vele. És talán erre, ennek a felfedezésére tudok néhány szempontot adni a diákoknak.
Az előadás után Bakos Nóra 11. K-osztályos diákot kérdeztük.
Én úgy vélem, hogy a Jóisten engem megáldott azzal, hogy kimerek emberek elé állni, esetleg érzéseket átadni a színjátszáson keresztül is, nem csak azon nyilván, de hogy van egy, adott egy érzéket ahhoz, hogy lássam az embereket, és hogy meglássam azt, hogy valójában mire van szükségük. És tudom őket irányítani, vezetni, és ugyanakkor ez örömmel is tölt el, és ezért gondolom, hogy ez egy adomány, ami az előadás alatt is elhangzott, hogy úgy végezzük ezeket a szolgálatokat, nem azt akarja tőlünk a Jóisten, hogy szenvedjünk eközben, úgyhogy ezért tudom így ezt megállapítani.
Miskolcon is megemlékeztek február 25-én a kommunista diktatúrák áldozatairól. Az emléknap apropója, hogy 1947-ben ezen a napon tartóztatták le a szovjet hatóságok Kovács Bélát, a független kisgazdapárt főtitkárát, ami az egypárti diktatúra kiépítésének kezdetét jelentette Magyarországon. 1945-ben csak Miskolcról 500 embert hurcoltak el a gulágra, az összmagyarságot tekintve pedig közel 1 millióan kerültek kényszer munkatáborba, és sokan közülük soha nem tértek vissza. a városi megemlékezést a Zsolcai kapu 32 szám alatti emléktáblánál tartották, amely a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság épületének falán található. Az áldozatok kutatásáról Dubka György, a Gulág és Gupfi Kutatók Nemzetközi Társasága ügyvezetője adott tájékoztatást.
Érdemes volt elkezdeni 1989-ben ezt a kutatási folyamat, még mindig azt mondom, hogy legalább 40 évvel lemaradtunk a holokausz kutatók mögött. Hát ami a legnagyobb kihívás jelen pillanatban, a magyar kormány által kivásárolt közel 700 ezeres kartonnak a feldolgozása, hadifogoly kartonok, ez vonatkozik az egész történelmi Magyarország területére. Nos, hát ennek a múltébe kezdődött el a feldolgozása. Hát mondjuk a kárpátai esetében, ugye a kitűzött szél 30 ezer elhurcolt személynek a kartonjának a megtisztítása. Most képzeljünk el egy Excel táblázatot, és abba 15 oszlopot, tehát egy hadifogolyról 15 adatot kell megtisztítani ebből a orosz nyelvű kartonból, és hát megnézni, hogy milyen más adatbázisokba is lehető föl. És ebből hozzátartozó könnyen végig tudja követni, hogy tegyük fel Tóth János, honnan vitték el, milyen lágerekben volt, hol halt meg, ha meghalt, ha nem, akkor mikor jött haza, stb. Miért fontos ez? Azért, mert a lágerekbe került embereknek az adatait orosz nyelven vették föl, és teljesen kicsavarták a nevüket, a település helyét, ahol születtek, vagy fogságba estek, szinte keresztrejtvény ezeknek a megfejtése. Tehát a fő cél az, hogy egy ilyen egységes feldolgozás szülessék az egész Kárpát-medence magyar lakta település térségére, és ennek alapján elkészíteni az egységes térképet, tehát a veszteség listát, hogy településenként is lássuk azt, hogy milyen mérvű. Már így is lassan kibontakozóban van, hogy a Kárpát-medence térségét, tehát a történelmi Magyarország, az elhurcoltak száma ezáltal megugrott közel 1 millióra, tehát a 700 ezerről 1 millióra, mert a feldolgozás folyamán az jön ki, hogy tegyük föl, azt mondom most Felső Zsolca. Felső Zsolcáról jó, ha megvan 30%-a az elhurcolt neveknek a kartonokban. Az azt jelenti, hogy hol van a többi. Azaz nem mindenkiről készítettek kartont az orosz lágerekbe. Amíg el nem érkezett a céllágerbe, addig menet közben vagy agyonlőtték, mert kifulladt, nem bírt menni, vagy menet közben bármilyen betegség folytán elpusztult, azokról semmilyen feljegyzés nem készült. Tehát, és akkor ilyenkor a települések nevénél, amikor összehasonlítjuk az adatbázisokat a meglévő települési anyagokkal, akkor kiderül az, hogy ritka az a település, ahol meghaladja az 50-60%-ot a megtalált férfiaknak az adatai. Tehát ebből számítható ki, hogy igenis az azt jelenti, hogy ez egy nemzeti ügy, majdnem minden harmadik magyar családot érint Kárpát-medencébe, mindegy, hogy az anyországban él, felvidéken, délvidéken, Kárpáton vagy akárhol. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy ilyen minőségi kutatásban próbáljuk. Nos, hát emellett pedig mennek az úgynevezett regionális kutatások, tehát a helytörténészek bevonásával. Azt szeretnénk, hogy minden településen akadjon olyan lelkes történelemtanár, vagy akárki, aki hozzálát és feldolgozza a saját településének a erre vonatkozó anyagát, mert akkor így mozaikszerűen össze lehet rakni regionális vonatkozásba is, hogy hogyan zajlott le, azt lehet mondani, hogy a negyedik, második, vagy a harmadik ukrán front úgynevezett etnikai tisztogatási akciója, mert ez etnikai tisztogatási akciónak nevezik, különösen mondjuk a leszakított területek vonatkozásában. Tehát arról volt szó, hogy tegyük Kárpát olyan, és minél kevesebb magyar legyen, vagy Erdélybe. Tehát ott nagyobb mérő volt az elhurcolásoknak a száma, ha azt településekre levetítjük, mint tegyük fel Magyarországon.
20 évvel ezelőtt kezdte el működését Sátoraljaújhelyen a Zemplén Turinform iroda. Azóta rengeteg program kezdeményezés köthető a szervezethez, valamint az a mediátor szerep, amit a szolgáltatók, a városvezetés és a városba látogató turisták között végez. Dankó Dénes, a működtető Sátoraljaújhely Hegyközturizmusáért Egyesület elnöke az elmúlt 20 év tapasztalatait összegezve elmondta. Megkerülhetetlen az iroda szerepe a turisztikai életben.
Nagyon sokan az internetről tájékozódnak, és irgalmatlan mennyiségű információt már össze lehet szedni, de én azt gondolom, hogy az idegenforgalom, a vendéglátás ugye egy olyan szegmens, ahol az emberi tényezőt azt nem lehet megkerülni. És teljesen más, hogyha egy felkészült, idegen nyelvet beszélő, idegenforgalmi szakember a tanácsot, nyújt segítséget, ajánl programot, látnivalót egy ideérkező vendégnek, mint hogy azt csak pusztán az internetről szednénk össze. A másik pedig, hogy egy kapocs a vendég és a szolgáltató között a Turinform iroda, de ez a kapocs két irányú, tehát mi a szolgáltatók irányába is, azon túl, hogy igyekszünk nekik vendéget küldeni, egyfajta háttértámogatást is megpróbálunk adni, mégpedig azzal, hogy azokat az információkat, amiket mi össze tudunk szedni, olyan technikai segítségnyújtás, amelyik informatikai téren szükségeltetik a szolgáltatók. Ennek a megadására is képes a Turinform irodában dolgozó kollégák összessége, illetve hát maga az egyesületi forma, amiben üzemeltetjük a Turinform irodát, az pont ezt a célt szolgálja, hogy egy élő kapcsolat legyen az irodában dolgozók az egyesületi tagjaink között, valamint az ide betérők és az egyesületünk tagjai között.
Nyíri Péter, Sátoraljaújhely alpolgármestere az elmúlt 2 évtized értékelése kapcsán úgy fogalmazott: a Turinform iroda a város kapuja, amin keresztül képet kaphatnak a település kulturális életéről az érdeklődők. Épp ezért fontos, hogy jól és megfelelő szakmaisággal működjön.
A tájékoztatásnak az egyik helyszíne, fóruma a Turinform iroda, és ez nagyon nagy fontosságú feladat, mert itt arról van szó, hogy az ideérkezőket, a turistákat és a kirándulókat, de persze a helyieket is tájékoztatni kell arról, hogy mi hol van, mikor érhető el a városban, vagy éppen a környéken. És ez azért jelentős feladat, mert bizony, hogyha valaki előre tájékozódik, vagy ideérkezésekor tájékozódik, akkor hatékonyabb, boldogabb, örömtelibb és nyugodtabb, békésebb lesz az itt tartózkodása, hiszen egy kiránduló csoport már előre meg tudja nézni, hogy hová tud eljutni, mennyibe kerül. Ebben nagyon sok segítséget tud adni a Turinform iroda. De azt is elmondtuk, hogy önmagában a tájékoztatás, a megismertetés nem elég, fontos a buzdítás vagy a biztatás. Tehát azt is meg kell tenni, és meg is teszi a Turinform iroda, hogy arra biztassa az ideérkezőket, hogy éljenek a város és a környék kínálta lehetőséggel. Az elmúlt évek fejlesztése nyomán nagyon gazdag ez a város és ez a régió. Kulturális örökségünk mindig is gazdag volt, Gazinci Kossuth Andrássy városában vagyunk. A természeti adottságok nagyszerűek, gyönyörű a természeti környezet, de az épített örökség is egyre gyarapszik. Hát egész egyszerűen az infrastrukturális lehetőségek, a turisztikai attrakciók is egyre nagyobb számban jelennek meg. Arra biztatnak az itteni dolgozók mindenkit, hogy éljenek a lehetőséggel, és hogy minél több részletét kipróbálják az itteni kínálatnak. Mert a kulturális örökség kínál például múzeumokat. Van lehetőség aktív kikapcsolódásra, adrenalin szint növelő kikapcsolódásra, itt van a Kalandpark, a Nemzeti Összetartozás hídja, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden van, és ez az egyik kulcsszó, a sokszínűség, a gazdagság, mert ahhoz, hogy az ember a nagy gazdagságban megtalálja a nekivalót, ami éppen a karakteréhez, jelleméhez illik, vagy éppen egy családhoz, aki kisgyerekkel érkezik, nos, ehhez kell ismeret, ehhez kell tájékozódni, és ebben tud talán a legtöbbet segíteni a Turinform iroda.
Új korszak kezdődik a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark símúzeumának életében. A turisztikai komplexum igazgatója, Magyarós Judit elmondta, a létesítmény felújításával a múzeum modern, interaktív, tematikus kiállításon át szeretné bemutatni a helyi síelés történetét és kultúráját.
Elsősorban azokhoz az anyagokhoz nyúltunk hozzá, amelyeket az idő nagyon megviselt. Ezek a régi fényképek, a régi kézzel írt, mondjuk úgy, hogy fogalmazások, és ezeket feldolgozva összeállt a történet, a feldolgozott új nagy plakátokon megtalálhatók a régi fotók kinagyítva. Mindent igyekeztünk elkészíteni egy kicsit 21. századi formában. Még jelenleg zajlanak a háttérben azoknak a kis eligazító céduláknak a gyártásai, amelyek még kis apró információkat tesznek hozzá a kiállításhoz, illetve majd jön hozzá egy marketing kampányunk, és akkor tovább fogjuk bővíteni a kiállítást. Szeretnénk, hogyha ez lenne a szíve lelke a középső állomásnak, hiszen van egy szép új épületünk, ami a műszaki tartalmat szolgálja ki, ez pedig a vendéglátás színtere lenne. Szeretnénk, ha a vendégek a kis tornát szólni előtte vagy előtte a téren kiülnének az őszi vagy később a téli napsütésbe, és három hegyre látunk rá, a libegőkre, a sípályára, szóval egyszerűen fantasztikus a hangulat. A cél az volt különben, hogy egyrészt emléket állítson annak a nagyon fontos közösségnek, aki évtizedeken keresztül működött, és annak a közösségi térnek is. A másik pedig az volt, hogy aki ide betér, mert szeretnénk egy kis vendéglátóegységet nyitni a végében, hiszen ez melegedő volt, tehát egy forró tea, egy kávé, egy forró csokoládé azért itt megvásárolható volt korábban is. Szeretnénk azoknak is betekintést nyújtani erről az egész történetről, akik nem új helyiek. Tehát eljönnek ide, vesz egy kávét, elcsodálkozik, körbejár, és akkor tudja az egész kalandparknak a kezdetét. Tehát, hogy ez volt az alaptörténet, hogy itt sípálya épült. A közösségre való emlékezés, másrészt egy kicsit az eszközök történetére, aztán nem felejkezünk el az itt megtartott téli úttörő olimpiákról sem, megemlékezünk Nádi bácsiról és dr. Boda úrral is, és a mentőcsapatokról felállítottunk kis vaxos asztalt, ahol régen a léceket kezelték síelés előtt, a kályhák környéke tele van rakva a régi síbakkancsokkal, hiszen régen ott melegítették a bakkancsokat, úgyhogy hát remélem, hogy ezek a kis apró szösszenetek mindenki szívébe egy kis melegséget hoznak majd.
Kedves hallgatóink, regionális híreink végén az időjárásról. Pénteken folytatódik a többnyire derült, olykor fátyol felhős, napos, száraz idő. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet pénteken 9 és 16 fok között alakul. Délnyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 26-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Megkezdődött az új egri ebrendészeti telep kialakítása, illetve az önkormányzat felhívja a figyelmet a hódok jelenlétére. 12. alkalommal rendezték meg a Kis Péter emléktúrát a Mátrában. Saját zsebre dolgozott az ügyvezető. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
A kutyabarát városkép fenntartásához rendkívül sok lépésben hozzájárul Eger város önkormányzata. A Baktai úton található ebrendészeti telep állapotát kívánják javítani. A kivitelező cég teljes tereprendezést fog biztosítani, illetve kerítés kialakítását is tervezik. Célkitűzéseik között szerepel még, hogy adott esetben bővíteni is lehessen a telket. A beruházás várható költsége bruttó 25,6 millió forint, melyet az önkormányzat saját forrásából biztosít, mondta el rádiunknak Gömöri László alpolgármester.
A korábbi helyszínen lévő telephely olyan állapotba került, ahol már ezeket a sajnos a kóbor állatokat nem tudtuk fogadni. Tehát maga az épület is, illetve a környezete is olyan állapotban volt, hogy már lényegében balesetveszélyes, életveszélyes helyzetet tudott teremteni. Az előző városvezetés kapott is egy felszólítást e tekintetben, végzés volt kiadva annak tekintetében, hogy fel kell újítani az ebrendészeti telepet. Erre akkoriban még volt is forrás, pályázható forrás, de sajnos akkor a város nem élt, úgyhogy tulajdonképpen emiatt kerültünk bele abba a helyzetbe, hogy most muszáj volt egy másik telephelyet biztosítani a kóbor állatok számára. A régi telephelyet ott hagytuk, és lényegében szintén a Baktai úton egy másik telepen fogjuk megoldani a fogorátoknak a tartását. Novembertől kezdődően a városgondozás az, aki elvégzi a gyepmesteri feladatokat, és ugyanabban az épületben, ahol ezt végezték, ott kialakításra kerül egy külön szociális blokkokkal, külön rendelővel ellátott helységek, ahol a kóborkutyákat tudják vizsgálni, tudják csipeltetni, illetve nyilván ott a telephelyen kialakítunk még 15 darab kennelt, és ott tudnak lenni addig az állatok, amíg örökben nem fogadják őket. A menhelyre továbbra is számítunk, tehát a Védjük Állatokat Együtt alapítványnak a munkájára tovább is számítunk a költségvetésben. Az idén is beterveztünk nekik támogatást, és az ott lévő kutyákat, akiket behoznak, kóborkutyákat, ők fogják átvenni, és tulajdonképpen gondjukat is fogják viselni, örökbe fogják őket adni. És most méltó helyen lesz tulajdonképpen a kóbor állatok számára az új telep kialakítása.
Több lakossági bejelentés is érkezett a hódokkal kapcsolatban az önkormányzat felé. Erről is tájékoztatott Gömöri László alpolgármester.
A hódok, ők természetesek itt a Magyarországon, hiszen Eurázsia legnagyobb testű rágcsálói, és tulajdonképpen ők kipusztultak, és visszatelepítették őket, és hál' Istennek most már vannak. Most Magyarországon lényegében 8-10 ezer hód van, nyilván ebből Eger területén is van, és ezzel ők is munkájukkal sajnos okoznak problémát is az ott élőknek, ahol a patak folyik. A városnak, önmagában az önkormányzatnak ez ügyben nincsen tennivalója, mert a vízügyhöz tartozik a hód probléma, de természetesen mi közreműködünk a többi szervekkel együtt, tehát mi nekünk is az a cél, hogy ez a probléma megoldódjon, a lakosságnak ne legyen panasza. Úgyhogy jelenleg most a vízügyi hatóság, az Agria speciális mentők, illetve az önkormányzat dolgozói bejárták a területet, megnézték, hogy hol vannak ilyen hódvárak, esetlegesen a szakértők melyiket fogják lebontani, vagy milyen ütembe bontják le. Hát ezeket mind átnézik, és nyilván a populációt is figyelik, tehát a védekezésbe tudunk segíteni, javaslatokat adni, tehát most nem szabad nyilván vegyszerekkel kezelni a fákat, most sajnos volt egy ilyen probléma, hogy fáradt olajjal locsolták le a fáknak a tövéit, hogy a hód majd így nem rágja meg, viszont ezzel szennyeződés jutott a patakba, és nyilván ennek lesz majd következménye. Ilyeneket nem szabad csinálni. Az egyik lakó leöntötte a törzseit, és ezzel meg is szennyezte a vizet, tehát elég komoly munka volt az, hogy ezt kitisztítsák a patak vizéből. Hát ennek valószínűleg jogi következménye is lesz, úgyhogy de ilyet nem szabad. Vannak olyan lehetőségek, amik biztosan megóvják a fa törzseit, ilyen például, hogyha dróthálót tesznek a fának a tövére, vagy erős műanyag hálót tesznek rá, akkor a hód azt nem fogja megrágni. Sajnos ugye ezeket a fákat, hogy ők megrágják a törzseit, és hogyha éppen nem végeznek vele, akkor az bármikor kidőlhet, illetve hogyha végeznek is vele, és ház mellett van, vagy olyan épület mellett, ami veszélyben van, akkor az rádőlhet, és tönkre mehet, kárt okozhat. Úgyhogy mindenféleképpen tudnak kárt okozni. Sajnos ezért kell a közvetlen veszélyt okozó fáknak a törzseit betekerni, akár egy dróthálóval, vagy egy vastag műanyaggal. Egyébként a katasztrófavédelemnek az emberei, illetve a szakemberek az önkormányzattal együtt ezeket is felmérik most, hogy a patak mentén vannak-e olyan fák, amik ilyen szempontból veszélyt jelentenek, és ha szükséges, akkor azokat a fákat ők kivágják, hogy nehogy rádőjön valamire, vagy valakire.
Tizenkettedik alkalommal rendezték meg a Kis Péter emléktúrát, amely a fiatalon elhunyt gyöngyösi hegymászó számára állít emléket. A teljesítménytúrán az indulók 50, 37, valamint 20 kilométeres távok közül választhattak. A létszámot tekintve idén is ezren vágtak neki a Mátrának. Az emléktúráról Kis Péter édesapját, idősebb Kis Pétert hallják.
Igazán 2013-as sajnálatos esemény arra ösztönzött minket, hogy Péternek kerestünk valami olyan dolgot, amiben emléket tudnak neki állítani úgy, hogy hosszabb távon is tudjon ez működni. Amikor ezt a emléktúrát úgymond kitaláltuk, nem tudtuk azért, hogy ennyire hosszan meg fogjuk ezt tartani, de olyan sikeres volt az első túránk, hogy ezt tovább gondoltuk, és hát azóta is látják, hogy minden évben megrendezzük. Ez a 12. rendezésünk volt már, de igazán 13 éve egyetlen egy alkalom esett ki, Covid időszak alatt, amikor ezt nem tudtuk megrendezni, de még ez a szerencsésebb eset volt, mert pont úgy jött ki, akkoriban emlékszem, hogy az elmit óránk ez mindig februárban van, a Covid pedig márciusban köszöntött, de tehát 2 héttel még a Covid előtt meg tudtuk tartani abban az évben, és utána a következő évben egy kimaradt. Na most azóta is minden évben így februárban tartjuk meg, és ez a létszám, ez a 1000 fő, ez úgy nagyjából beállt. Tehát az első évben igazán, mivel még nem volt ismert a túránk olyan, ha jól emlékszem, hogy 750 körül volt akkor is, az is már egy csúcs volt, nem számítottunk ennyire, hogy eljönnek, de azóta is ez a 1000 fő körülbelül. Tavaly évben is például ott akkor volt 1100 fő. Az idén most szerintem az időjárástól megijedhettek egy kicsit, és a rövidebb távosok kevesebben jöttek el, mostan 900 környékén volt a teljesítőknek a száma, de azt mondom, hogy ebben az időjárási körülmények között ez is nagyon jó. Úgyhogy meg vagyunk elégedve ezzel. Elméletileg az elsőben mi elég sok mindent beletettünk. Tehát a Héris Túra Egyesülettel közösen szervezésében rendezzük ezt a túrát. Ők azért egy profi csapat tulajdonképpen, ők előtte is szerveztek meg, hát a hivatalos módját is meg kell adni ennek a dolognak, tehát az is volt ez a dolog. Arról nem beszélve, hogy Pétert is jó ismerték, és ők nagy örömmel álltak ezt menni a dologig, hogy a szervezésben meg mindenben részt vesznek, és hát azóta is ezt csinálják, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon profi csapat jött össze azóta. Tehát eleinte azért így a digitális része is, a szervezésbe is, egyebekben is azért kellett egy pár alkalom, hogy azért minden csiszoljunk egy kicsit ezen a dolgokon, és azóta nagyon profi lett a nevezésünk is, az honlapok is, az ellátásokon, akik vannak az ellenőrző pontokon, meg a frissítő pontokon, szinte ugyanazok vannak ott 12 éve, tehát akik akkor eljöttek, szinte ugyanazok vannak ugyanúgy, körülbelül olyan különben olyan 60-70-75 ember mozog ennek az egész túrának a szervezésével, meg az ellenőrző pontokon, meg a frissítő állomásokon, és hát az idő az kihozza a rutin, meg az évek, tehát egyre könnyebb nekünk is, úgymond, hát most már így az előkészületek is sokkal egyszerűbbek.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal Kelet-Budapesti Adó és Vámigazgatóságának ellenőrzésénél derült ki, hogy egy európai szinten is meghatározó nemzetközi cégcsoport magyar leányvállalatának ügyvezetője fiktív számlázási láncolattal több társaságtól fogadott be számlákat, a számlakibocsátók közül azonban csak egy végezte el a valós gyártást. Ezzel összesen több mint 650 millió forintos kárt okozott a cégének és a magyar költségvetésnek. A részleteket dr. Paskújné Pivkó Mónika, a NAV Heves vármegyei adó- és vámigazgatóságának kommunikációs referense ismertette.
Egy adóellenőrzésnél derült fény az ügyvezető trükkjére, amivel összesen több mint 650 millió forintos kárt okozott a cégének és a magyar költségvetésnek. A vizsgálatban feltárt beszállítói lánc, a rokoni kapcsolatokkal átszőtt cégháló, valamint a többszörösére emelt árak egyaránt arra utaltak, hogy a kialakított rendszer célja az adófizetés csökkentése és a pénz kivonása volt az üzletből. A vezető tisztségviselőt végül mereztették, a cég pedig befizette a kirót összeget. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Kelet-Budapesti Adó és Vámigazgatóságának ellenőrzésénél derült ki, hogy egy európai szinten is meghatározó nemzetközi cégcsoport magyar leányvállalatának ügyvezetője fiktív számlázási láncolattal több társaságtól fogadott be számlákat. A számlakibocsátók közül azonban csak egy végezte a valós gyártást. Az ÁFA bevallásban mintegy 57 millió forint visszaigényelhető adót szerepeltetett, azonban az igényt alátámasztó számlákról kiderült, hogy nem takarnak valós gazdasági teljesítést. A céghálózat feltárása során a revizorok kiderítették, hogy az ügyvezető a beszerzett eszközök árát 4-5-szörösére emelte. A különbözetet pedig saját maga tette el. Több alvállalkozó csak papíron létezett, a háttérben pedig egy szűk kör irányította az ügyleteket. Arra is fény derült, hogy az egyik számlakibocsátó társaság ügyvezetője rokoni kapcsolatban állt az adózó képviselőjével, aki semmilyen releváns szakmai kompetenciával nem rendelkezett a cég ügyeihez. Az ügyvezető az anyacég felé azt kommunikálta, hogy a NAV mások mulasztása miatt bünteti a céget. Az anyavállalat azonban ezt már nem fogadta el, és eltávolította az ügyvezetőt. A megállapítás több mint 650 millió forintot tett ki, de az új ügyvezető élve a feltételes adóbírság kedvezményével végül 450 millió forintra csökkentette a köztartozást, amit a vállalat be is fizetett. A NAV kockázatelemzési rendszerei egyre kifinomultabbak, így egyre hatékonyabban leplezi le az ilyen összetett csalási mechanizmusokat is, ahogy ebben az ügyben is történt. Még a cégen belüli visszaélések feltárásában is segíthet.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Matteo Bruni, a Szentszék és Sajtóközpont igazgatója február 25-én közleményben tájékoztatott 14. Leó pápa három közelgő apostoli útjáról. 14. Leó pápa elfogadva a monakói hercegség államfőjének és érsekének meghívását, március 28-án látogatást tesz a városállamban. Az apostoli út programját a későbbiekben teszik közzé. Elfogadva az államfők és egyházi előjárók meghívását a Szentatya április 13-a és 23-a között apostoli látogatást tesz Algériában, Kamerunban, Angolában és Egyenlítői Új-Gíneában. A látogatás programját szintén a későbbiekben teszik közzé. 14. Leó pápa elfogadva Spanyolország államfőjének és egyházi vezetőinek meghívását 2026. június 6-a és 12-e között apostoli látogatást tesz az országban. Ennek a látogatásnak a programját is a későbbiekben ismertetik. Újabb életmentő segítség érkezett Zaporizzsjába. 14. Leó pápa az apostoli alamizsna hivatal közvetítésével gyógyszereket és mintegy 1000 olajradiátort küldött Ukrajnába azoknak a családoknak, akik a hidegben fűtés nélkül próbálnak túlélni a folyamatos bombázások közepette. Pavlo Honcsaruk, Harkiv-Zaporizzsjai római katolikus püspök drámai felhívást intézett 800 család egy teljes városnegyed érdekében, akik fűtés nélkül maradtak az energetikai infrastruktúra elleni legutóbbi támadások miatt. Ezek a célzott bombázások olyan károkat okoztak, amelyeket rövid időn belül lehetetlen helyreállítani. Ezért a Harkiv-Zaporizzsjai püspök Konrád Krajewski bíboroshoz, a pápai főalamizsnáshoz fordult, hogy konkrét segítséget kérjen és így beszerezze a szükséges berendezéseket, amelyek enyhíthetik a lakásokban a hideg okozta nehézségeket. A Szentatya meghallotta kiáltásukat és a segítség megérkezett Ukrajnába. Mivel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nagybőjti körlevele kapcsán félreértések is napvilágot láttak a médiában, fontosnak tartom világossá tenni a következőket, írja Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke február 25-én közzétett nyilatkozatában. Idézzük. A püspöki konferencia nagybőjti körlevelének semmiféle politikai indíttatása nem volt. A körlevél elejének a szövegét alapvetően nem is a püspöki konferencia fogalmazta meg, hanem a kárpátaljai Szent Márton Karitász egyik munkatársa, aki körülbelül egy hónappal ezelőtt írt a kinti drámai helyzetről. A célunk a békéért való imádságra és az Ukrajnának szóló gyűjtésre való felhívás volt. A körlevél elején szerettük volna érzékeltetni, a Karitász munkatárs sorait idézve, hogy milyen óriási szükség van a segítségünkre, hiszen sok helyen napokig nincs fűtés, víz, hiányzik az élelem, a meleg ruházat, nem is beszélve a háború rengeteg sebesültjéről, halottjáról és arról a fájdalomról, amit mindez az ott élőknek okoz. Kérek minden jó akaratú embert, hogy csatlakozzon ehhez a gyűjtéshez, és így is mutassuk meg az együttérzésünket, közelségünket az Ukrajnában a háborútól szenvedő embertársaink iránt. Fogalmazott Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke nyilatkozatában. A nagybőjti körlevélben a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia meghirdette, hogy Nagybőjt első vasárnapjától Nagybőjt második vasárnapjáig templomainkban adományt gyűjtünk a háború sújtotta területeken élőknek az erre a célra kihelyezett persejekben. A templomi gyűjtés mellett az adományt a katolikus karitász számlaszámára is utalhatják. A közleményben kérik feltüntetni Kárpátalja. A katolikus karitász más adománygyűjtő csatornáin is fogadja a felajánlásokat, így például a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal, vagy online támogatási lehetőségeken keresztül is. Február 24-én immár 4 éve volt annak, hogy a szomszédban háború kezdődött. Az évfordulón a katolikus karitász a 693. segélyszállítmányát vitte Kárpátaljára. A szállítmányt Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke indította útjára. A katolikus karitász a háború első napjaitól személyes jelenléttel és célzott programokkal segítette a rászorulókat. A Magyarországra érkező menekülteket és azokat is, akik Ukrajnában maradtak vagy belső menekülté váltak. A hírekben szereplő számok mögött emberi sorsok vannak. Gyermekek, családok, idősek élete, akiknek a mindennapjait a háború gyökeresen megváltoztatta. A katolikus karitász a háború kezdete óta 46.200 menekültnek nyújtott közvetlen segítséget, beleértve a segítő pontokon és a budapesti integrációs központban elért támogatottakat is. A hosszú távú kísérés részeként a menekültek ügyintézési és információs segítséget, közösségi és integrációs programokat, valamint a mindennapi élet újrakezdését segítő szolgáltatásokat kaptak. A határainkon túl is folyamatos volt a segítségnyújtás. Kárpátalján és belső Ukrajnában összesen 585 tonna adománnyal fejezték ki szolidaritásukat, amely 692 szállítmányban jutott el a rászorulókhoz. A segélyszervezet a sorozatos áramkimaradások áthidalására a múlt héten küldött 32 áramfejlesztő mellett további 5 generátort és több mint 1,5 tonna élelmiszeradományt, a hideg ellen 500 paplant és téli ruhaneműt adott át a kárpátaljai Szent Márton karitásznak, hogy a legnehezebb helyzetben lévők számára is biztosítható legyen a legalapvetőbb ellátás. A kezdeményezés fontosságát hangsúlyozva a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke személyesen áldotta meg a szállítmányt, és együtt imádkozott a karitász munkatársaival indulásuk előtt. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények gazdasági vezetőinek tartottak értekezletet február 24-én az érseki papnevelő intézetben. Csordás Juditot, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság pénzügyi csoportvezetőjét hallják.
Fontosnak tartjuk, hogy a gazdasági vezetőket tájékoztassuk egyrészt a legaktuálisabb dolgokról, amik a közelmúltban történtek, amiknek még most is feladatok vannak, amiket még most is be kell fejezni, még foglalkozni kell ezzel. Ilyen volt most legutóbb az otthontámogatással kapcsolatos kérdés, a menza programok felülvizsgálatával kapcsolatos kérdés, és az aktuális, amik még előttünk állnak feladatok, ezekről is egy tájékoztatást adunk, egy megerősítést, hogy ne merüljenek feledésbe azok a jó dolgok, amiket egyébként már mindenki begyakoroltan és a legjobb tudása szerint végez.
Az értekezlet lelki tartalommal kezdődött. Lóci Tamás atya, az EKIF elnöke, Legyetek a remény zarándokai címmel arról beszélt, hogyan adhatnak reményt az intézmények alkalmazottai. Sajgóné Kondrát Marianna, szakképzési referens, a kréta rendszer használatáról, közegészségügyi ellenőrzésekről, a játszóterek, a tanuló étkezés és az iskolabusz hatósági és gazdasági előírásairól beszélt. Barta Gábor pályázati ügyintéző, az iskolák és a plébániák fejlesztésére, felújítására vonatkozó aktuális pályázati lehetőségekről, a baleseti veszély elhárítási előírásokról tartott előadást. Előházi Kálmán műszaki csoportvezető hamarosan nyugdíjba vonul, így bemutatta Ár Attila Rolandot, aki majd átveszi az intézmény beruházási, felújítási, fejlesztési programjainak kezelését. Beszél továbbá a gazdasági bizottság elé terjesztett kérelmek tárgyi követelményeiről és az intézmények rendelkezésére álló keretösszegről. rámutatott, hogy az elmúlt évtizedben az Egyházmegyében 20 új köznevelési intézmény épült. Szinte minden oktatási intézményben történt fejlesztés, felújítás. Így a legkorszerűbb berendezések, eszközök szolgálják az ott tanuló gyermekek nevelését, oktatását. Előházi Kálmán műszaki csoportvezetőt hallják.
Az Egyházmegye épületeiben, így többek között az iskoláknál is és köznevelési intézményeknél is folyamatosan felújítások következtek bele az elmúlt években, évtizedekben. A lényeg a dolognak az, hogy vagy pályázati pénzből sikerült forráshoz jutnunk, vagy az Egyházmegye úgynevezett iskolai kasszából finanszírozta az iskolák felújítását. Most ebben természetesen nagyon széles palettán mozgott. Van nemrégen átadott 20 darab óvodánk, most van folyamatban egy vadonatúj iskola építése például Köröm helyiségnél, és természetesen folyamatosan a nyári felújítások, amelyiknek az alapja az, hogy az iskolák beküldik a ajánlataikat, és akkor ebből válogatva a legfontosabb dolgok kerülnek felújításra.
Dr. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság főigazgatója aktuális intézményi feladatokról szólt. A böjt valódi értelme nem a tiltásban, hanem a tudatos döntésben rejlik, és az örömteli önfejlesztés időszaka is lehet. Boldog böjt címmel tartott előadást Nyíregyházán, a Szent Miklós házban Szabó Tamás, a Nyíregyházi Egyházmegye pasztorális helynöke. Az est megszervezésére a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége kérte fel az előadót. Az est végkövetkeztetése szerint a böjt nem a hiányról szól, hanem egy ajtó megnyitásáról. Tudatos döntéseink révén háttérbe szoríthatjuk a kevésbé fontos dolgokat, hogy helyet teremtsünk annak, ami valóban épít, gazdagít és felemel. Szabó Tamás atyát hallják.
Valamiről lemondok, valami nagyobb jó érdekében, valami nagyobb cél érdekében. Meg lehet kérdezni egy olimpiai bajnokot, megérte lemondani, küzdeni, hajnalban kelni? Meg lehet kérdezni a művészt, megérte gyakorlatilag ét nappal át éve dolgozni? Meg lehet kérdezni az érettségizőt, megérte lemondani? Meg lehet kérdezni az édesanyát, aki éjszakázik, megérte lemondani? Megint a kérdés nem az, hogy lemondunk, hanem miért mondunk le, mit várunk helyébe, mi kerül előtérbe, mi válik fontosabbá, hogy jutunk el a létmódunk alacsony szintjéről, hogy táplálkozunk esetlegesen egy magasabb szintre, ahol rájövünk, hogy persze fontos az étel, de nem tartozik a legfontosabbak közé. Egy egyszerű dolog, ha már leülünk barátokkal beszélgetni.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Drimba Miranda, Fekete Gábor és Sinkovics Andrea. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
súlyemelő magyar bajnokság, fedett pályás atlétikai bajnokság, nemzetközi tenisz és kerékpárverseny, ezen rangos sporteseménynek volt házigazdája 2025-ben Nyíregyháza. Idén az Ökölvimo magyar bajnokságnak is a Szabolcsi Vármegye székhely lesz a házigazdája. Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek és sportszakembereknek Nyíregyházán. Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. 4 év múlva ott lesz a magyar válogatott a labdarúgó világbajnokságon, jelentette ki Csányi Sándor elnök, a Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktáblaavatáson. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Súlyemelő magyar bajnokság, fedett pályás atlétikai bajnokság, nemzetközi tenisz és kerékpáros verseny. Több rangos sporteseménynek volt a házigazdája 2025-ben Nyíregyháza. Idén az Ökölvívó magyar bajnokságnak is a Szabolcsi Vármegye székhely lesz a házigazdája. Az erről szóló együttműködési megállapodást a napokban írta alá a város és a szövetség vezetése. Rangos konferenciát rendeznek edzőknek, trénereknek, sportszakembereknek Nyíregyházán. Március 28-án neves vendégek tartanak előadásokat a Vármegye székhelyen, így a Kézilabda Akadémia edzői, a gyorskorcsolya válogatott vagy a súlyemelő válogatott korábbi kapitányai is részt vesznek a képzésen. Gyurkovics Ferencet, a súlyemelő válogatott volt szövetségi kapitányát hallják.
Az ország legelismertebb szakemberei közül, akik témában abszolút hitelesek, hiszen elég, ha csak annyit mondok, hogy dr. Rácz Levente fog eljönni hozzánk, aki a Nemzeti Kézilabda Akadémiának a vezető erőléti edzője, de emellett egyébként a Testnevelés Egyetem kinezológiai tanszéknek a vezetője, vagy dr. Telegdi Attila, aki 21 évig volt a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak a szövetségi kapitány, később szakmai igazgatója, és hát gondolom nem kell csatálni a rövidpályás gyorskorcsolyázóknak az elért eredményét. Eljön ugyanannak a csapatnak az erőléti edzője is, Puskás Sándor, aki jelen pillanatban is dolgozik a sortekeseknél és a jégkorongozóknál, dr. Etve Langmár Gergely, aki a Magyar a Nemzeti Kézilabda Akadémiának az operatív igazgató, és ezen felül egyébként a szervezés tekintetében is fog tudni hozzászólni a konferenciához, de szakmai részről, hiszen a Kinezológiai Országos Szövetségnek, vagy a Humán Kinezológusok Országos Szövetségének volt az elnöke.
Gyurkovics Ferenc évek óta a Nemzeti Kézilabda Akadémia edzés módszertani szakértője, és a Testnevelési Egyetemen tanít. Számos bajnoki címet szerzett súlyemelőként, a tavalyi év végén még a magyar válogatott szövetségi kapitányaként járt Nyíregyházán. Gyakran találkozik azzal a problémával, hogy a fiatalok fizikai fejlesztése során sok a hiányosság. Most egy olyan konferencia szervezésébe fogtak, amely az utánpótlás sportolók hosszú távú fejlődését segítheti. A Nyíregyházi Vasutas Sportklub partner volt az esemény megszervezésében. A klub néhány hónapja a súlyemelő bajnokság házigazdája volt, akkor jött az ötlet, hogy tartsanak egy szakmai konferenciát is Nyíregyházán. Tomaszowski Laura elnököt hallják.
Igazából a tavalyi súlyemelő országos bajnokságon kialakult egy szakmai és együttműködő kapcsolat az akkori szövetségi kapitánya Gyurkovics Ferenccel, és már akkor így eldöntöttük, hogy jó lenne egyszer egy szakmai alapokon nyugvó konferenciát összehozni, amiből már most ott járunk, hogy a beszélgetésből és a tervezgetésekből ez úgy tűnik, hogy március 28-án meg is valósul.
Egy rendkívül sikeres éven van túl a magyar triatlon sport. Kindl Gábort, a szövetség elnökét hallják.
Igazából ez már a nem is tudom hányadik sikeres év, tehát amióta én vagyok az elnök, azóta nyilván nem az én elnökségemhez kötődik, hanem inkább a versenyzőknek köszönhető ez, hogy én lehetek az egyik legsikeresebb időszakban a Magyar Triatlon Szövetség elnök, ezért rendkívül hálás vagyok, ahogy elmondtam a sportolóknak, a felkészítő sportszakembereiknek, és hát a családi hátteret biztosító szülőknek, mert az is nagyon fontos a triatlonban, hogy meglegyen ez a támogató háttér. Lehmann Csongornak a Super Tri versenysorozat győzelme, az fantasztikus, mert tényleg az egy meghívásos verseny, az tényleg valamifajta BL-je, tehát bajnokok ligája tulajdonképpen meghívásos versenysorozat a triatlonnak. De fantasztikus volt látni a helyszínen Wollongongban a junior versenyzőinket, vagy a 23-as versenyzőinket, Szalai Fanni ezüstérmét, fantasztikus, és az a hozzáállás, hogy ő versenyez, az azt hiszem példaértékű, és hát a Kropko testvérek, Márton és Marcinak a teljesítménye az 23-ban fantasztikus volt. És tényleg az, hogy ezt a helyszínen átélhettem, az pedig különösen jó érzés, és hálás vagyok érte.
Lehmann Csongor, a tiszaújvárosiak triatlonistája, a 6. helyen zárta a világranglistát.
Egy óriási versenyblogból érkeztem a VB sorozat záró futamára. Ez volt talán abban a blogban az 5. versenyem 2 hónapon belül. Így tudtuk, hogy nem biztos, hogy tökéletes állapotban vagyok, de próbáltam a maximumot kihozni ebből a versenyből, és egy nagyon érdekes verseny kerekedett, hiszen sikerült szökésbe kerülnöm. Ezen a szinten életemben talán először 7-en voltunk egy elég kemény pályán az egész nagyboly ellen, és egy egyperces előnyben sikerült megkezdeni a futást, ami egy nagyon kemény futás volt, hiszen ez a szökésben töltött kerékpár az egy jó sok erőt kivett a lábamból, ezt éreztem is, és nem sikerült azokat a futólábakat előhúzni, így sikerült ez a 10. helyezés, de abszolút nincs bennem hiányérzet, hiszen ilyen jellegű versenyek kellenek ahhoz, hogy egyre előrébb tudjak helyezkedni, akár egy ilyen verseny során is, illetve az, hogy harmadszor sikerült top 10-be kerülnöm a BB sorozatban. Tavaly ugye 5. lettem, idén 6., és hogy ennyire közel vagyok a dobogóhoz, az egy óriási visszacsatolás, és úgy gondolom, hogy egy jó évben, ami akár a jövő év is lehet, akkor a dobogóért lehetek harcba, és hát abszolút ez a cél. De egy picit változik most a világbajnoki sorozat, ugye számunkra, ami a legfontosabb sorozat a triatlonban, illetve olyan szempontból is érdekes lesz, mivel elkezdődik az olimpiai kvalifikáció az év közepén, innentől mindenki nagyon extrán fog fókuszálni erre a versenysorozatra, így mi is, hiszen az olimpiai kvalifikáció, ami 2 évből tevődik össze, talán ennek az első év az a legfontosabb része, hiszen ekkor kell nagyon jó helyre pozícionálni magunkat, hogy a második évben egy kicsit nyugodtabban tudjuk megkezdeni a kvalifikációt, azt az évet, ami rávezet a magára az olimpiára, úgyhogy ezáltal nagyon nagy hangsúlyt fektettünk továbbra is a VB sorozatra, és úgy gondolom, hogy ezt az új lehetőséget kihasználva, hogy egy kicsit változik a VB sorozat összetétele, hogyha jó programmal tudunk érkezni magára erre a sorozatra, akkor abszolút beszélhetünk a dobogós helyezésekről, illetve idén is sikerült már a Carlo Vivari VB sorozat versenyén dobogóránom, ami a sorozat legkeményebb versenye volt azáltal, hogy ez a legembert próbáló pálya, nagyon kemény pályán kellett bizonyítani, és így sikerült dobogóra állnom, amire nagyon büszke vagyok, és ez egy nagyon, nagyon jó visszacsatolás olyan szempontból, hogyha a legkeményebb pályán ment, akkor igazából bárhol lehet ezt reprodukálni, úgyhogy így szeretnénk nekivágni a következő évnek, és tényleg, hogyha egy jó programmal oda tudunk állni, akkor úgy gondolom, hogy nincs lehetetlen, és abszolút cél lehet a VB dobogó összetett. Hiszen maga a triatlon egy egyéni sportág, de amellett, hogy egyéniben szeretnénk a legjobbunkat nyújtani, egy óriási lehetőség az, hogy tudunk csapatként is dolgozni és együtt működni, és ha van lehetőségünk a mixváltó versenyeken részt venni, akár a VB sorozathoz csatolva, amire idén is volt lehetőség, az egy óriási kiváltság, és úgy gondolom, hogy mindenki 110%-ot nyújt. Idén például Hamburgban a mixváltó világbajnokságon 6. tudtunk lenni egy nagyon erős csapattal, ami ugye már pontszerző helyezés, de úgy gondolom, hogy ezt még lejjebb tudjuk faragni jóval a Los Angeles-i játékokig, úgyhogy abszolút ez egy opció, és ezt mind a fejünkbe tartjuk, hogy amellett, hogy egyéniben szeretnénk minél előrébb végezni Los Angelesben, ez mindenféleképpen egy nagyon erős ütőkártya lehet számunkra, hogy ez egy óriási kívánság, hogy bekerüljünk magába a csapatba is, és úgy gondolom, hogy egy nagyon jó csapattal fogunk tudni ott lenni Los Angelesbe, amiben maga a pontszerzés, a top 5-be kerülés, de akár már a dobogó is cél lehet, hiszen tényleg iszonyatosan erős a magyar csapat, nemzetközi szinten is, úgyhogy nagyon várom ezt a lehetőséget, illetve azokat a lehetőséget, mikor csapatként tudunk újra dolgozni. Minden nemzetnek nagyon fontos, hogy a legjobb csapatát indítsa ezeken a versenyeken, hiszen ez egy óriási visszacsatolás a nemzeteknek is, hogy nem csak egyéni szinten, hanem csapat szinten is hol helyezkednek el a világ triatlon térképén, és úgy gondolom, hogy most már abszolút mondhatjuk, hogy triatlon nemzet vagyunk, hiszen az idei VB-n is sikerült majdnem minden korosztályban érmet szereznünk. Ez ugyanígy volt a tavalyi világbajnokságon is, ami például nem minden nagy nemzetnek sikerül, gondolok itt például az angolokra, akiknek például a tavalyi utánpótlás VB-n nem vagyok benne biztos, hogy annyi érmet sikerült nyerni, mint nekünk magyaroknak, úgyhogy ez nagyon-nagyon nagy büszkeségre ad okot számunkra, és úgy gondolom, hogy csapatként is nagyon erősek tudunk lenni, hiszen az erősségeinket kihasználva úgy gondolom abszolút fel tudjuk venni a versenyt a nagy triatlon nemzetekkel, és ha egy hibátlan versenyt tudunk futni, akkor abszolút versenyképesek lehetünk.
4 év múlva ott lesz a magyar labdarúgó válogatott a világbajnokságon, jelentette ki Csányi Sándor elnök. A Magyar Labdarúgó Szövetség 125 éves fennállása alkalmából rendezett emléktáblaavatáson. Most őt hallják.
125 éve alakult meg a Magyar Labdarúgó Szövetség, a Sportvilág nevű lap számolt be erről, és olyan szempontból unikális volt ez a szövetség, hogy a korábbi szövetségek, mert nagyon kevés, de néhány alakult már Európában, azok valamilyen nagyobb szervezeten, olimpiai bizottságon vagy más szervezeten belül alakultak meg. A Magyar Labdarúgó Szövetség kezdetektől fogva önálló volt, és fontosnak tartották, hogy önálló szövetségként alapítsák. Hát több mint 10%-át én töltöttem itt az elnöki pozícióba, és hát nyilván vannak nagyon szomorú, meg nagyon jó napok, és hát a legnagyobb sikernek nyilvánvalóan az Európa-bajnoki döntőkbe való kijutást tartom, hiszen 44 év után sikerült kijutni. Nagyon nagy eredménynek tartom az angolok ellen elért 4-0-ás győzelmet, ami több, mint a Puskásék 6-3-as győzelme már különbségbe. És hát a legszomorúbb nyilvánvalóan az a világbajnoki selejtezőkön az elmúlt évben elért eredmények, vagy a sikertelenség, mert azt gondolom, hogy megalapozottan reménykedhettünk abba, hogy legalább a playoffba bejutunk, de rajtunk múlott az is, hogy nem csoport elsőként végeztünk, hiszen 3 meccset rontottunk el ígéretes helyzetből. Azzal, hogy az írek megverték a portugálokat, az örmények meg az íreket, itt nagy lehetőségünk lett volna arra, hogy akár első helyen zárjuk ezt a csoportot, de ehelyett itthon maradtunk, 4 év múlva ott leszünk.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.